Paradigmák, technológiák, kütyük, fogalmak, környezeti és társadalmi folyamatok, kérdések és válaszok. Minden a digitalizáción innen és túl, futurealisztikusan és lényegre törően. Korpa Melinda vagyok, ez pedig a Magenta Podcast, a digitalizáció színe java.
Itt pedig Manc László, alias Manci. A Magenta Podcastban az életünk minden részét átszövő digitalizációról beszélgetünk majd közérthetően. Tartsatok velünk!
Kickstart your career, vagyis indítsd be a karriered, akár most, hiszen a digitális térben a lehetőségek végtelenek.
És hogy hogyan kraftold ki magad? Hallgass minket, és megtudod.
Hogyan írjunk profi CV-t? Melyik a fontosabb, a tudásunk, a készségeink vagy a szemléletünk, és hogyan kombináljuk ezeket, hogy a maximumot tudjuk kihozni magunkból és az adott helyzetből.
Azt is megtudhatjátok ma, hogyan lehettek meggyőzőek videóinterjúban, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a személyes varázs valahogy átmenjen még a digitális téren is. És példákat hozunk arra, hogyan tanulhatsz gyorsan, a gyakorlatban új dolgokat, ha mondjuk a Telekom új karrierprogramjához csatlakozol.
És megismerhettek olyanokat is, akik a 180 fokos fordulattól sem riadtak vissza azért, hogy jól érezzék magukat a mindennapokban. Mert lehet pénzügyesből akár programozó is, ha eléggé elszánt a váltásra.
Itt lesz velünk Erdősi Gellért gyakorlati tanácsokkal, Hinterstein Anikó, Talent Experience vezető a Telekom Kickstart Premium karrierprogramjának részleteivel,
és Kovács Adéla bátorlány, aki még nincs 30, de volt már profi pénzügyes, most pedig profi programozó.
Vágjunk bele!
Erdősi Gellértet csak CV Sharkként ismeri mindenki, de nem volt mindig állásszerző tanácsadó. Call centeresként kezdte, és pár hónap alatt lett a legjobb értékesítők egyike. Aztán váltott. Lakosságiból vállalati bankár lett, itt is a nulláról építve fel magát.
Majd egy ugrással Londonba ment, újabb banki tapasztalatokat szerezni. Aztán persze váltott megint. Hazatért, és elkezdett tanácsokat adni álláskereséshez úgy, hogy sosem volt se fejvadász, se HR-es. A váltásban viszont személyes tapasztalata révén tud segítséget adni, és garanciát is vállal a sikerre. Melinda beszélgetett vele.
Mesélj légy kicsit nekem arról, hogy mi a te küldetésed.
Felismertem azt a helyzetet, azt a tényszerűséget, hogy a legtöbb embernek problémát jelent az önéletrajzírás. És először csak barátoknak, ismerősöknek segítettem, és láttam azt, hogy kiemelkedő eredményeket érnek el. Ráadásul különböző iparágokban, különböző szenioritási szinten lévő emberekről beszélünk. Kezdtem rájönni arra, hogy valószínűleg valamit, amit itt az önéletrajz terén csinálok, az jó, és ebben lehet valamilyen olyan mintázat, amit egy nagyobb célközönség számára is tudok hasznosítani. És utána, ahogy elindult gyakorlatilag az önéletrajzírás, mint tevékenység, az fokozatosan bővült ki. Én általában azt szoktam mondani, hogy ha egy mondatba kéne összefoglalnom a tevékenységemet, akkor álláskeresőknek segítek rekordidő alatt elhelyezkedni, de az mindenképpen fontosnak tartom, hogy talán a küldetésem azt úgy tudnám definiálni, hogy szeretnék mindenkit megtanítani arra, hogy tudja magát olyan minőségbe értékesíteni, mint amilyen minőséget ő maga képvisel, mint egy szakember.
Egészen pontosan hogyan kell elképzelni azt, amikor te együtt dolgozol valakivel?
Az álláskeresés során vannak fontosabb konverziós pontok. Két fő konverziós pontunk van, ahol igazából el kell érni azt, hogy egy igenleges választ kapjon az álláskereső. Az első az, hogy eljusson állásinterjúkra, a második pedig az, hogy ajánlatot kapjon. Az első állomásnak a megugrásához két dologra van szükség. Egy jól felépített pályázati anyagra, egy professzionális közösségi média és főleg LinkedIn-es jelenlétre, illetve emellé egy olyan disztribúciós megközelítésre, amivel képes a meglévő szakmai anyagát eljuttatni a döntéshozókhoz, vagy képes a döntéshozóknak a látóterébe kerülni, hogy őt megtalálják ajánlatok. A következő konverziós pontunk az pedig az, hogy eljut az adott álláskereső x darab interjú lehetőségig, és utána ezekből állásajánlatig kell eljutnia, itt pedig általában azon dolgozunk együtt, hogy az interjú szkíjei azok egy olyan minőséget képviseljenek, amivel képes kimagasló eredményeket elérni, és az átlagos 20%-os konverziós számot megütni. Nyilván, hogyha ezt meg tudjuk duplázni, triplázni, akkor sokkal nagyobb lesz a hatékonyság.
Biztos nagyon fogod szeretni ezt a kérdést, de hogyha itt az első konverziós pontot nézzük, akkor vannak-e olyan praktikus tanácsaid vagy tippjeid, amit egy átlag álláskeresőnek a figyelmébe ajánlanál, vagy azt mondanád neki, hogy figyelj, enélkül neki se vágj a dolognak, mert hogyha ez nincs benne a szívidben, vagy éppen ez benne van a szívidben, akkor hátrányból indulsz.
Biztos, hogy rengeteg olyan dolog van, ami hátrányos lehet. ilyen lehet, ami először eszembe jut az életkornak a fölösleges feltüntetése, a pontos lakcímnak a feltüntetése, ráírni az önéletrajzra 44-es betűméretbe, hogy curriculum vitae, tehát hogy ezek nyilván olyan dolgok, amire nincsen szükség. Én elsősorban nem ezekre fókuszálnék, mert ilyen hibákat mindig lehet találni, és ezek azért nem feltétlenül akadályozzák meg azt, hogy valaki elhelyezhetővé váljon. Én azt gondolom, hogy sokkal komolyabb probléma, hogyha valakinek nincsen egy LinkedIn-es jelenléte. Az elmúlt két évben, amiben egy hatalmasat lépett előre a CV-sának, az az, hogy egy olyan LinkedIn-es módszertan dolgoztam ki, amivel képessé válik valaki arra, hogy sokkal hatékonyabban érjen el lehetőségeket, mind passzív álláskeresőként, mind aktív álláskeresőként, és nem csak azért kezdtem el LinkedIn-nel foglalkozni, mert én azt gondoltam, hogy ez egy trendi dolog, és ezt jó csinálni, hanem azért, mert a statisztikák azt mondják, hogy miután valakinek megnézi egy kiválasztással foglalkozó szakember az önéletrajzát, utána 93%-a valószínűsége annak, hogy a következő lépés, amit tenni fog, hogyha szimpatikus ez a pályázati anyag, az az, hogy le fogja csekkolni a közösségi média jelenlétét, elsősorban a LinkedIn-es profilját. Én azt gondolom, hogy ma, amit álláskereső legnagyobb hibát elkövethet, az az, hogyha nincsen LinkedIn-es jelenléte.
És hogyha van neki LinkedIn-es jelenléte, de például csak addig jut el, hogy követi azt a sablont, amit a LinkedIn ugye felajánl, hogy mit kell kitölteni, ide mit írja el, ezt hogyan fogalmaz meg, azzal ő egy határozott, vagy egy hasznos lépést tett meg egyáltalán, vagy ez még így nem nagyon elég ahhoz, hogy ő ebben a helyzetben jól muzsikáljon?
Nyilván, hogyha már megtette azt, hogy regisztrál, azzal már előrébb van, mint aki ezt nem teszi meg, de azért azt érdemes tudni, hogy ma LinkedIn-en Magyarországon közel 1,1 millió felhasználóban, ugye itt főleg a fehér galléros munkaerőre dolgozókra kell gondolni, ez egy elég komoly szám annak tükrében, hogy hányan dolgoznak az országban, úgyhogy aki nincsen fent a platformon, az egyértelmű verseny hátrányban van. Ez mindenképpen egy tény. Amit viszont látni kell, hogy nyilván nem 1,1 millió aktív, professzionális LinkedIn-es felhasználó található meg, tehát hogyha itt valaki elkezd a LinkedIn-nel értembe foglalkozni, akár megcsinálja mondjuk a CV-sáknak az erre vonatkozó képzését, akkor számszerűsíthetően, mérhetően tudja azt garantálni saját magának, hogy az álláskeresőknek a top 10%-ával lesz, és ezt nem én mondom, vagy nem az én ígéretem, hanem ezt le tudja mérni, mert a LinkedIn-nek van egy olyan megközelítése, vagy egy olyan statisztikát rendelkezésére bocsát a usereknek, amiben az adott user tudja azt követni, hogy az, amit megközelítésként követ LinkedIn-en, az tényleg működik-e, hányan érkeznek keresésből a profiljára, hányan nézik meg a profilját, a LinkedIn a social selling indexét hány pontra értékeli egy 100-as skálán, tehát ezek mérhető dolgok.
Arról tök sokat beszéltünk most, hogy mit kell tennie valakinek, hogy látható legyen, meg kiemelje az erősségeit, de hogyha megnézzük a HR-es oldalt, tehát a fogadó oldalt, ők készen állnak ezeknek az üzeneteknek a dekódolására?
Ez vegyes, én azt mondom, hogy sok esetben nem, nagyon sok HR-es, HR vezető ügyfelem van, aki megkeres, amikor el szeretne helyezkedni, és ebből látszik, hogy nem feltétlenül érti a másik oldalnak a működését olyan szinten, hogy tudja saját magának dekódolni, hogy álláskeresővé válnak, akkor mit kéne csinálnunk. Viszont én nem is ebből az irányból közelíteném meg, hanem inkább azt nézném meg, hogy mi hogyan dolgozunk, és mit csinálunk. Tehát mi nem azt szeretnénk, hogy megpróbálunk megfelelni annak, hogy a HR-es hogyan használja a LinkedIn-t feltétlenül, hanem felismerjük, feltérképezzük azt, hogy mi az a megközelítés, ami most ma az álláspiacon a kiválasztással, toborzással foglalkozó szakemberek részéről az általános. Megnézzük, hogy mik azok a mintázatok, mik azok a viselkedési megközelítések, minták, amiket ők követnek, és erre adunk egy olyan választ, hogy ők észreveszik azt, hogy erre választ adunk, viszont mégis rátalálnak arra a szakemberre, akit keresnek.
A LinkedIn mellett még milyen felületeket, vagy platformokat, vagy módszereket szoktál használni? Mire figyelsz oda, amikor valakivel együtt dolgozol?
Én mindig is az integrált álláskeresésnek voltam a híve, ami igazából azt jelenti, hogy az adott szakember megpróbálja a saját idejének, erőforrásainak tükrében az összes lehetséges csatornát kihasználni. Én igazából egy olyan rendszert építettem ki, hogy egy végrehajtási útmutatót, egy előre kidolgozott módszertan, pontos lépéseket, előre megírt sablonleveleket, és egy menetrendet kap valaki, egy roadmapet arra vonatkozóan, hogy bármelyik csatornát is választja, akkor pontosan mit kell tennie. De általában az szokott lenni a döntésképtelenségnek, vagy a cselekvés elodázásának a legfőbb oka, hogy az álláskereső egyszer csak ott találja magát, hogy hopp, álláskeresővé váltam, és valamit kéne csinálni, de nem tudja, hogy pontosan mit, vagy ez egy ilyen annyira nagy, ilyen hatalmas fekete lyuknak tűnik, hogy így elveszik benne.
Igen, amikor pályáztunk egy állásra, akkor viszonylag egyszerűbb volt, kellett egy önéletrajz, meg esetleg egy motivációs levél, ugye sokan még mindig ebből indulnak ki. Mi az, amivel még találkozhat már a kiválasztási folyamat során egy jelentkező, ami esetleg újdonság lehet?
Szerintem a jövő az a videós interjú lesz, ahol valakinek egy pár percbe kell gyakorlatilag értékesíteni magát egy kamera előtt, és nem is feltétlenül néletrajzot fog beküldeni, hanem egy ilyen videós szereplést a cégnek. Amerikában már sok ilyet használnak cégek, Magyarországon ez még viszonylag ritka, de az viszont igenis valóság, hogy nagyon sok esetben olyan videós interjúkra kell felkészülni, ahol nem feltétlenül fog a másik oldalon egy húsvér ember ülni, és nem fog reflektálni a válaszainkra, hanem igazából egy gép fogja rögzíteni a válaszainkat. És ha valaki erre nincsen mentálisan, lelkileg, érzelmileg felkészül, hogy nem kap visszacsatolást, nem kap visszajelzést, még egy pici bólogatás se, egy fél mosolyt se, vagy egy helyeslő igen válasz sem, ez egy idegörlő folyamat lehet. A másik újdonság, mivel találkozhatnak ma a jelöltek, most ugye a mostani helyzetben egyre több videós interjú, Skype-os interjú van, ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül fog a kiválasztás során egy ilyen nagyon direkt személyes kapcsolat létrejönni. Ezért amit át kell tudni hidalni, hogy most igazából egy online szereplés, egy kamerás szereplés, az olyan lesz, mintha személyesen találkoztunk volna a céggel, és kamerán kell tudni átadni azt a magabiztosságot, azt a karizmát, azt a megjelenést, azt az első benyomást, amit egyébként élőbe szoktunk átadni. És sokan azt mondják, hogy ez nehéz, vagy kifejezetten lehetetlen igazából. Még a valóság az, hogy ezt is meg lehet tanulni, ennek is van technikája. Nyilván figyelni kell arra, hogy a kamerában nézzünk, ugyanolyan megjelenéssel kell megjelennünk egy videós interjúban, mint hogyha azt egy élő interjún tennénk ott a cégnek mondjuk az irodájában, fel kell készülnünk arra, hogy jó legyen a hangminőség, jó legyen az internet kapcsolat, megfelelő legyen a megvilágítás, ne legyenek olyan dolgok a háttérben, amit nem akarunk, vagy nem tudunk felvállalni, tehát professzionálisan kell tudnunk megjelenni, és a körülmények szempontjából sokkal körültekintőbbnek kell lennünk azért, hogy ne okozzon meglepetést a helyzet, és ne legyen valamilyen olyan kellemetlen, kényelmetlen történés, ami a későbbi elhelyezésünket teljesen megakadályozza.
Hogyha ezeket mind-mind megtanultuk, meg csináltátok együtt, és már ott vannak az ügyfeleid, hogy már jelentkeznek az állásra, sőt az interjú előtt állnak, mit szoktál nekik mondani, hogy milyen hozzáállással, milyen mindsettel kell ennek az egésznek belevágni, kell ebbe az egészbe belevágni?
Ez szerintem egy nagyon jó kérdés, nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert általában a leggyakoribb probléma, amivel valaki megkeres, az az, hogy elért leblokkolok, azt érzem, hogy nem tudom értékesíteni magam, nem tudom önazonosan, hitelesen eladni magam, nem tudom marketingezni magam, nem vagyok magabiztos, nem megy át az, amilyen szakember vagyok. És szerintem nagyon fontos arról beszélnünk, hogy talán az egész álláskeresésnek a legnagyobb kihívása az az, hogy megugorjuk azt a szakadékot, ami a valóság és a feltételezett valóság között található. Ugye a valóság az az, hogy az álláskereső egy szuper szakember, tök jó eredményei vannak, ért a szakmájához, jól csinálja a munkáját. Viszont a feltételezett valóság az, amit a másik oldal fog gondolni. És amikor egy interjú folyamatról beszélünk, vagy akár egy önéletrajzírásról beszélünk, akkor nekünk nem csak az a felelősségünk, hogy leírjuk a valóságot, sőt, nekünk az a felelősségünk, hogy egy olyan valóságot írjunk le, hogy attól, hogy mi még remek szakemberek vagyunk, az nem fogja eredendően azt jelenteni, hogy a feltételezett valóság, hogy a feltételezett kép, ami rólunk kialakul, az is ugyanez legyen. Sokaknak ez azért baromira nagy kihívás, mert kórosan szerények a magyar álláskeresők. De angol száz kultúrában sokkal jobban belefér az, hogy valaki azt mondja, hogy ebbe szuper vagyok, ebbe tök jó vagyok, ezt jól meg fogom tudni csinálni. Magyarországon egy kicsit úgy ciki kimondani azt, hogyha valamiben jó vagyok. Ciki azt felvállalni, hogy önazonosan nekem vannak értékeim, készségeim, eredményeim. És szerintem ebbe kell egy nagyot előrelépnünk, hogy először magunkra nézni és tényleg felismerni azt, hogy tök értékesek vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Ugye nagyon fontos, hogy magabiztosan, önazonosan kell belemenni ebbe a folyamatba, és fel kell tudni vállalni azt, hogy én igen, én jó vagyok, én értek ehhez a szakterülethez, én meg tudom oldani ezt a problémát. Általában azt szoktam mindenkinek mondani, hogy úgy tud magabiztossá válni nagyon egyszerűen, hogy végig gondolja picit a szakmai módját, hogy mi az, amire büszke, mik azok, ami az eredményei. Igazából ahogy az ember összegyűjti az eredményeit, úgy ráébred arra, hogy mennyire értékes. Nekem ez a nagy felismerésem így a munkásságom során, hogy ahogy beszélek újra és újra különböző szakemberekkel, már általában az első komolyabb beszélgetés is, amikor megnézzük a szakmai hátterét valakinek, azzal a kimenetellel szokott zárulni, hogy azt mondja a szakember, hogy asztal, nem gondoltam volna, hogy én ennyi mindent csináltam, és ennyire jól.
Hogyha már tudod, hogyan indítsd be a karriered, nézz körül, hogy ezt hol tennéd szívesen. Akár már egyetem alatt is belekezdhetsz, például a Telekom szeptemberben induló karrierprogramjával. Egy év alatt kaphatsz itt erős gyakorlati és szakmai alapokat, és ez az év akár életed első munkahelyéhez is belépőt jelenthet.
A Telekom 20 pozíciót hirdet meg a Kickstart programban, ezek a teljes vállalatot lefedik. Így üzleti, IT-s és mérnök hallgatók is jelentkezhetnek. A részvétel 12 hónap alatt heti 20 órás, rugalmas elfoglaltságot jelent.
A részletekről Manci kérdezte Hintersen Anikót, a Telekom Talent Experience vezetőjét.
Miért van erre a programra szükség szerinted? Munkaerőtoborzás vagy lehetőségadás volt a célotok vele?
Azt gondolom, hogy mind a kettő. Tehát a korábbi piaci, munkaerőpiaci helyzetben egyrészt nagyon nehéz volt megtalálni a tehetséges jelölteket, mert hogy háború alakult ki a munkaerőpiacon a tehetségekért. Viszont az is egy nagyon fontos szempont volt, hogy amikor megkérdeztünk fiatalokat arról, hogy milyen nehézségekkel találkoznak a mindennapi életük elindításával kapcsolatban, egy nagyon fontos insight volt az, hogy a karrierjük elindításához szeretnének segítséget kapni, és úgy gondoljuk, hogy ez a program, ez válasz lehet erre az igényre.
És miben ad többet, miben más ez a program a kiválasztásnál, mint egy sima, megszokott, klasszikus felvételi interjú?
A kiválasztása sokkal fókuszáltabb, sokkal több rétűbb lesz, mint egy normál állási interjú, mert hogy a jelölteknek először lehetőség lesz megmérettetni magukat egy Sirius game-mel, amely a soft kompetenciáikat méri fel. Ezt követően egy rövid videóinterjúban kell saját motivációikról, érdeklődési körükről, egy-egy szakmai kérdésről véleményt formálniuk, és akik ezen az első két fordulón a legjobban teljesítenek, ők kerülnek be egy online assessment centerre, ahol kiválasztjuk azt a 20 diákot, akik szeptembertől elindulhatnak velünk ebben a programban.
Úgy látom, tele van csupa izgalmas elemekkel már a kiválasztás is. És milyen jelöltek azok most tulajdonság vagy típus szinten gondolom, akik nagy eséllyel pályázhatnak a helyekre? Milyen jelöltekre van szükségetek? Kiket kerestek?
Mindenkiben kell, hogy meglegyen a lelkesedés, a motiváció, jó kommunikációs készséggel, angolul jól beszélő diákokat keresünk, akik egyébként a saját szakmai területükön is kiemelkedőek, és hogy ha már a szakmai területre, vagy ha már a kompetenciáikra, vagy tudásukra rákérdeztél, a Telekomnak elég divers a munkakör kínálata, és ennek köszönhető az is, hogy többféle típusú hallgatót várunk a programba. Lesznek olyan munkakörök, amelyek a Magyar Telekom hálózatának fenntartásához, fejlesztéséhez kapcsolódnak, lesznek IT-típusú munkakörök, és lesznek olyan munkakörök is, ami inkább biznisz hátterű diákoknak lehet megfelelő.
Én most elképzelem, hogy megpályázom az üres helyeket, és felvételre kerülök. Hogyan fog nekem onnan kinézni a mindennapom, vagy a mindennapjaim? Milyen segítségeket kapok majd?
Azt hiszem, hogy a korábbi gyakornoki programunkhoz képest itt van egy előtte nagy különbség abban, hogy sokkal jobban fogunk fókuszálni erre a 20 gyakornokra, arra, hogy ők hogyan haladnak a saját szakmai fejlődési, illetve karrierútjukon. Egyrészt lehetőségük lesz arra, hogy egy mentor segítségével dolgozzanak az adott szakmai területen, és ott szakmai karriercélokat fogalmazzanak meg, és egy szakmai karrierúton haladjanak előre. Másrészt az első két hónapban különösen intenzív és értékes tréningeken, képzéseken vesznek részt, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak dolgozni és fejlődjenek. És a harmadik nem elhanyagolandó szempont, hogy a harmadik hónaptól kezdve pedig kis csapatokban cross-functional üzleti projekteken fognak dolgozni, ami lehetőséget ad másfajta készségei, képességei kibontakoztatására, megmutatására.
Nagyon mozgalmas részek ezek. Most látjuk már, hogy mennyit ad hozzá, de mennyit vesznek el ezek egy pályázó életéből?
Igen, intenzív időszak lesz, heti 20 óra elfoglaltságot fog jelenteni a diákoknak egy éven keresztül, a program idén szeptemberben indul, és jövő szeptemberben ér vége. Viszont a jó hír az, hogy a heti 20 óra elfoglaltságot azt igazíthatják a tanulmányaikhoz, tehát összhangba tudják azzal hozni.
Ez azt is jelenti, hogy olyanokat is vártok, akik a program végén effektív ténylegesen Telekom munkavállalók is lehetnek?
A programnak ez a fő célja, hogy utánpótlást neveljünk a Magyar Telekom számára, illetve diákoknak lehetőséget teremtsünk arra, hogy junior pozícióban aztán elhelyezkedhessenek a Magyar Telekomban 2021. szeptemberétől. Éppen ezért olyan diákoknak a jelentkezését várjuk elsődlegesen, akik azon túl, hogy tudnak a szeptembertől egy éven keresztül 20 óra munkavégzést vállalni, 2021. szeptemberétől arra is nyitottak, hogy főállásuként elhelyezkedjenek a Magyar Telekomnál.
Ti mit láttok, hogy a mostani pályakezdő fiataloknál mi a legnagyobb félelem gát, amikor befejezik az iskolát és elindulnak a munkavállalás? Szép, de tudjuk, hogy néha rögös útjain.
Nagyon keresik a saját útjukat, nagyon szeretnék azt látni, hogy hogyan tudnak hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. Azt gondolom, hogy keresik azt a típusú munkahelyet, ahol valóban tudnak hozzáadott értéket teremteni és termelni. És amikor elindítottuk a Kickstart programot, akkor ez is a szemünk előtt lebegett, hogy adjunk lehetőséget tehetséges fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek egy kicsit jobban egy nagyvállalati kultúra világával, különböző munkakörökkel, és azért is igyekszünk őket cross-funkcionális csapatokban dolgoztatni, hogy minél többet lássanak más szakmai területeknek a tevékenységéből, a munkájából is, ami talán jobban segít majd nekik elindulni a nagybetűs életbe.
Mondtad, hogy szeptemberben indul a program, de van esetleg előtte ilyen csibe vagy gólyatábor jellegű előzetes ismerkedés? Most akár online vagy akár offline tudnak találkozni majd a kiválasztottak? Van ilyen tervetek?
Virtuálisan mindenképpen szeretnénk, hogy találkozzanak, már a kiválasztást követően viszonylag rövid határidővel, mert szerintem fontos, hogyha közösséget szeretnénk belőlük építeni, akkor megismerkedjenek egymással. Az, hogy offline mikor lesz lehetőségünk velük először találkozni, azt nem tudom. Szóval mindenképpen szeretnénk, hogyha nyáron is kapcsolatban maradnánk, és ehhez kapcsolódóan tervezzük a különböző eseményeket egyelőre online, tehát meglátjuk, hogy az élet mit hoz.
Meddig tudnak jelentkezni?
20 diákkal szeretnénk elkezdeni a programot idén szeptemberben, és minden érdeklődőnek május 29-ig várjuk a jelentkezését a telekom.hu/Kickstart oldalon.
És azok, akik érdeklődnek a Kickstart program iránt, de felmerül bennük kérdés ezzel kapcsolatosan, és szívesen feltennék, lesz esetleg olyan esemény, ahol feltehetik ezeket?
Igen, május 21-én csütörtökön 4 órától tartunk egy Facebook live-ot a Telekom Kickstart zárt csoportban, és itt minden felmerülő kérdésre nagyon szívesen válaszolunk, bármilyen kérdés se kételje, aggája van a hallgatóknak, itt reméljük, hogy sikerül eloszlatni.
Anikó, nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánunk egyrészt nektek a programhoz, másrészt a pályázóknak is, hogy abba bekerülhessenek.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Amikor nem érzékeled, hogy múlik az idő, annyira elmerülsz abban, amit csinálsz, és amikor feltöltődsz a munkában, nem pedig energiát vesztesz. Ez az érzés az, amit flow-nak hívunk.
Az elnevezés a pozitív pszichológia tudományának egyik megalapítójától, Csíkszentmihályi Mihály professzortól származik. A világhírű magyar tudós azt mondja, a flow élményt rendszeresen megtapasztaló ember kiegyensúlyozottabb, boldogabb és mentálisan és fizikailag is egészségesebb, erősebb lesz.
Ha a munkád során nem ezt érzed, el kell gondolkodni a váltáson. Ezt mondja Kovács Adél programozó, aki pár éve még pénzügyesként töltögette a táblázatokat és leste a fali órán, hogy mikor lesz már vége a munkanapnak.
Hát úgy kifejezetten nem tudtam, hogy mi szeretnék lenni. Gimnáziumban jó voltam matekból, és a nővérem már akkor a közgázra járt, és akkor ő mondta nekem, hogy hát szerint akkor a pénzügyre menjek mindenképp. Alapvetően nagyon szerettem, tehát maga így az egyetemi lét az nagyon jó volt, meg úgy tanulni nagyon jó volt nekem a pénzügy, tök érdekes volt, főleg így a matekos részei. Utána már inkább a munkában éreztem azt, hogy annyira nem izgalmas, meg annyira nem motivál az egész. Nem volt egy ilyen kézzelfogható outputja annak, amit csinálunk, hanem ugye ilyen nagy folyamatokat javítottunk, vagy nagy cégeknek segítettünk, meg ilyesmi, ami egy nagyon fontos és tök jó munka egyébként, csak szerintem nekem nem volt annyira testhez álló. A munkám során egy nagyon picit programoztam, ez azt jelenti, hogy Excelben ilyen kis makrókat írtam, ez nagyon ritkán, tehát nem ez volt így a mindennapi munkám, de ezt nagyon-nagyon szerettem, és akkor úgy merült fel, hogy esetleg valami ilyesmit mennyire élvezhetnék, és akkor úgy nézelődtem, és akkor valahogy szembe jött a Code Cool-nak ilyen egy éves képzésről, egy ilyen hirdetése, valahogy így eszkalálódtak a dolgok. Már az elején, amikor még nem is programoztunk, hanem csak ilyen játékokat csináltunk, ami rávezetett minket, hogy zajlik egy programnak a felépítése, már akkor éreztem, hogy milyen izgalmas, mennyire élvezem ezeken a problémákon való gondolkodást, és amikor elkezdtük csinálni a tényleges fejlesztést, akkor így felrobbant a világ, hogy úristen, mi mindent meg lehet csinálni, mi mindenre képes vagyok, milyen jók ezek a túlokkal, amikkel dolgozhatunk, milyen jó így csapatba dolgozni, és akkor így napról napra így teljesen kivirultam ettől az egésztől. Igaziból utólag vettem észre nagyon, tehát amikor már programoztam és abba dolgoztam, akkor vettem észre, hogy úristen, ezt ennyire lehet élvezni, és eltelik egy nap 8 óra, úgyhogy fel se emelem a fejem, és folyamatosan dolgozok, és annyira izgalmas, és akkor így belegondoltam, hogy úristen, mennyire rossz volt régen, vagy mennyire nem élveztem régen. Azt mondanám, hogy a motiváció. Utólag ezt vettem észre nagy különbségnek, hogy ami a legfontosabb, hogy amikor dolgozol, akkor azért csinálod, amit csinálsz egész nap, hogy megkapd hóvégén a fizetésedet, vagy van valami más is, ami így a fizetés mellett számodra érdekes. Ténylegesen, amit csinálok, az, hogy az legyen jó, hogy lehetne jobbra, és akkor mi lesz az egésznek az eredménye, és ott van egy kézzel fogható szoftver, vagy egy webshop, vagy valami, ami egy ilyen dolog, amiben ott van az én kis kezem munkája is. Főleg akkor érzem, hogy ez így nagyon megéri csinálni, amikor elkezdik használni azt, amit csinálunk, most ez bármilyen projekt legyen, és akkor az embereknek ez ténylegesen megkönnyíti mondjuk az életét, vagy tényleg használják, amit csinálunk, ez egy nagyon jó érzés.
Ha többet szeretnétek tudni új induló karrierprogramunkról, keressétek a részleteket a telekom.hu/kickstart oldalon.
Ha van egy jó ötletetek, de nem tudjátok, hogyan induljatok el a megvalósításban, várunk benneteket a Magenta Craft virtuális közösségében. Itt teret, eszközöket és szakértői támogatást kaphattok ahhoz, hogy az ötletből valóság legyen. A részletekért nézzétek meg a magentacraft.hu oldalt.
Ha úgy döntenétek, itt az idő karrierváltásra, vagy csak csiszolnátok a szakmai profilotokon, keressétek Erdősi Gellért írásait és podcastjait a cvsharp.hu oldalon.
Ha inspiráló karrierváltó történetekre vagytok kíváncsiak, akkor nézzetek körül a női váltó oldalán. Itt Adélhoz hasonló, bátor fordulatokra vállalkozó hölgyek osztják meg történeteiket.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan újabb Magenta Podcast epizóddal jövünk. Akkor arról beszélgetünk, hogyan indíthatjuk be a vállalkozásunkat, hogyan építhetünk nagy ötletből nagy üzletet, akkor is, ha kicsik vagyunk. Indul a vállalkozások és az üzleti élet cápai, mondják majd el tapasztalataikat.
Addig is kövessétek a Magenta Podcast csatornáját, és mindenképpen iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le a legfrissebb tartalmakról. Illetve olvassátok a Pont Most blogot is. Várunk benneteket legközelebb is. Sziasztok!